Világmegváltó, kihozzuk belőled. Mindannyiunkban ott lapul egy világmegváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkas Bálint.
Mindannyian ismerünk olyan egyesületeket és alapítványokat, amelyek akár évtizedek óta kísérik a mindennapjainkat. Segítségükkel olyan ügyeket is támogatni tudunk, amelyek nekünk fontosak, de egymagunkban keveset tudnánk tenni értük. Meg annyi fontos társadalmi ügykörre szerveződnek civil kezdeményezések. Azonban hosszú távú fennmaradásukhoz anyagi biztonságra, szakmai támogatásra és átgondolt jövőképre van szükségük. Szerencsére akadnak olyan civil szervezetek is, akik épp ezzel foglalkoznak. Pályázatokkal, képzésekkel, mentorálással, tanácsadással segítik a civil társadalmat. Ezt hívják szakmai kifejezéssel élve szektorfejlesztésnek. A mai adásban arról beszélgetünk meghívott vendégeinkkel, hogy pontosan miből is áll ez a munka, és milyen eredménnyel jár, ha jól végzik. Megtudhatjuk, milyen helyzetben vannak a magyar civilek, és mennyire nehéz túlélni egy folyamatosan változó környezetben. Egyáltalán milyen lehetőségeik vannak most a civil szervezeteknek saját maguk fejlesztésére, hogy a fontos társadalmi ügyek mögött stabil és elkötelezett társadalmi bázis épüljön ki. Tartsatok velünk! Vendégeink itt a stúdióban Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány igazgatója, és Nyirati András, az Emberség erejében alapítvány elnöke. Ugye mindketten Budapesten kívüli civil társadalmat képviseltek. Az Emberség pécsi, a Kárpátok EGRI központtal működik, és a munkátok fontos része a civil szervezetek fejlesztése. És egy-egy mondatot azért mondanék a két alapítványról. A Kárpátok Alapítvány küldetését a Kárpátok régióban élő emberek életminőségének javítása, a régió társadalmi, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítésében fogalmazza meg, még az Emberség erejében alapítvány missziója olyan élhető társadalomért dolgozni, amely az emberi jogokat és az egyenlőséget tiszteletben tartja, melyben a demokrácia érvényesül. Meséljetek akkor egy kicsit a munkátokról, és arról, hogy pontosan mit is takar ez a szakmai körökben említett fogalom, ez a civil szektorfejlesztés.
Jó, akkor én elkezdem. Jó, köszönöm szépen a meghívást. A Kárpátok Alapítvány az EGRI székhelyű. 90-es évek közepén amerikai kezdeményezésre hozták létre a Kárpátok Alapítvány, hogy egyfajta ilyen közösségi alapítványi funkciót töltsön be. A Kárpátok régió, az Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna legelmaradottabb határmenti területeiből áll. Ez a térség, ez nagyon diverz és multietnikumú, és a 90-es évek közepén attól tartottak, hogy itt is ilyen háborús konfliktusok alakulhatnak ki, mint ahogy a volt Jugoszlávia területén, és hogy egy ilyen közösségi alapítvány, ami a határon átívelő együttműködéseket és a civil társadalom fejlesztését támogatja, az tehet ez ellen, vagy ilyen prevenciós jelleggel tud programokat lebonyolítani. Akkoriban az alapítvány az egy szervezet volt, azóta a 2000-es évek közepén külön vált, tehát mind az öt országban létrejött egy Kárpátok alapítvány. Az EGRI az az észak-magyarországi térséget szolgálja, ami Észak-Alföld és Észak-Magyarországi régiókat jelenti. Elsősorban itt bonyolítjuk le a programjainkat, civil szervezeteket és önkormányzatokat, vagy informális csoportokat támogatunk pályázati úton, hogy ők fejlesszék a szűkebb vagy tágabb környezetüket.
Egy-két példát tudnál mondani, hogy mi volt a ti fejlesztő munkátok eredménye?
A svájci alap keretén belül például 1000 hátrányos helyzetű gyerek, aki az észak-kelet-magyarországi térségben élt, részesülhetett olyan ösztöndíj támogatásba civil szervezetek programja által, amely révén sikeresen be tudta fejezni tanulmányait és szakmát szerezhetett.
Tehát ez egy fontos példa.
Igen, ez egy nagyon fontos példa, ami 2015 és 17 között valósult meg, vagy ami most fut programon, 2018 év végén indítottuk el a korai évek fontosak adományi programunkat, aminek a keretében évente egy ilyen 10-13 civil szervezetet támogatunk, akik mély szegénységben élő, elsősorban roma gyerekeknek nyújtanak különböző fejlesztő foglalkozásokat.
Ebben az egészen korai időszakban, igen. Tehát a születéstől, igen. Óvoda végéig.
Igen, és amellett, hogy évente egy ilyen 3-4 millió forint projekttámogatást kapnak, szakmai segítségnyújtásban is részesülnek, tehát van egy korai fejlesztő szakember, aki folyamatosan a rendelkezésükre áll.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem csak donáció van ezek felé, a szervezetek felé, hanem kvázi így fogjátok a kezüket addig, amíg szükség van rá. Ha már nincs, akkor is azért ott vagytok a háttérbe, mint egy elérendő szervezet.
Igen, igen. Igényeiknek vagy szükségleteiknek megfelelően nyújtunk nekik változatos támogatást, amit velük együtt tervezünk meg, megnézzük, hogy mik az erősségeik, mik a gyengeségeik, és hogy mire lenne szükségük ahhoz, hogy előre tudjanak lépni ezen a területen. Mert hogy például hiányzó közszolgáltatásokat pótolnak. Nincsen például gyerekorvos, védőnő, korai fejlesztő szakember. Egyrészt azon dolgoznak, hogy ezeket hogyan pótolják, de vannak olyan programok is, amiknek a keretében megpróbálják ezeknek a szolgáltatásoknak a nyújtását kiharcolni. Tehát például egyeztetnek a polgármesterrel, vagy más szervekkel, és megpróbálják elérni, hogy az adott településen, vagy térségben ezek a szolgáltatások elérhetőek legyenek ezeknek a gyerekeknek is, vagy családoknak is.
Hát a közösség szervezés erejével fellépnek.
Igen.
Köszönöm szépen. Gondolom nem lesz nehéz csatlakozni, András.
Ugye? Nem lesz nehéz, sőt, nagyon izgi is. Két dolog jutott eszembe így az emberség kapcsán. Az egyik egy talán kicsit különbség, a másik meg így jól rákapcsolódik a Bogi által mondott sztorira. Bár mi alapítványként lettünk létrehozva, de működésünket tekintve sokkal inkább egy egyesületre hasonlítottunk sokáig. Egyébként szerintem sok ilyen szervezet van Magyarországon. Az alapítóik ezt a formát találták meg, de nem klasszikusan, tehát nem lettek annyira feltőkésítve, hogy tényleg alapítványként klasszikus értelemben tudjanak funkcionálni. Már 10 éve dolgoztunk, amikor előállt az a helyzet, hogy meglett az első olyan programunk, és akkor a forrást tudtunk bevonni a szervezet életébe, ami aztán alkalmassá tett minket, hogy valódi alapítványként, mint ahogy mondjuk a Kárpátok tudjunk működni, és tudjuk pénzzel is támogatni a körülöttünk lévő civil szektort. És a másik meg, hogyha már szóba került itt a norvég program, akkor szerintem például a mi szervezetünkön nagyon jól lehet elmesélni, hogy milyen az, amikor kapacitást fejlesztenek valakit. Mi nem direktben egyébként a Bogiékkal, tehát nem a Kárpátokkal dolgoztunk, és hogy szuper volt megélni, hogy vagyunk egy pici helyi szervezet, akinek viszont vannak ötletei, meg van ilyen szinten kapacitása, hogy nem dolgozói vannak, de van egy kis kör, akinek van kedve együtt dolgozni, változtatni szeretne a világon, és akkor az, hogy valaki norvég pályázatot nyer, az tök nagy dolog volt, tehát hogy az nem leesett, mint egy NCA, és most nem megsértve.
Meg kellett érte dolgozni.
Hogy igen, hogy az olyan volt, hogy így megírtad, milyen bonyolult ahhoz képest a sok ezer, de hogy olyan össze kellett úgy rakni, és hogy azt lehetett úgy tudni, hogy aki norvég támogatást nyer, az egy olyan rendes dolog, hogy akkor az úgy megcsinálta ezt. És akkor egyébként nagyon, nagyon izgalmas helyzet állt elő, tehát hogy egyrészt okozott ez az alapítvány életében egy olyat, hogy meglett az első alkalom, amikor van egy állandó emberünk, aki azért dolgozik, hogy az emberség erejével alapítvány, már egy munkaszerűen, hogy van a szervezetben, hogy végig kell vinni egy hosszabb programot, amit egyébként rettenetesen sok döccenővel ment, de ezt is nagyon jó volt megtapasztalni, hogy egy olyan kapcsolatba kerülsz egy ilyen kapacitásfejlesztő programban egy másik szervezettel, aki úgymond nem szivatni akar, meg nem arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy most mit rontottál el, és fenyeget, hogy visszavesz majd ennyit vagy annyit a támogatásból, hanem ő azért van, hogy ez a program valahogy sikerüljön, és még akár azért is van, hogyha ez a program nem feltétlenül úgy akar sikerülni, akkor találjuk ki együtt, milyen értelmes dolog származik tulajdonképpen majd ebből, és hogy akár még ilyen rugalmasság is van benne, és ez a fajta ilyen segítő szándék. Úgyhogy ezzel nagyon jó volt találkozni, illetve aztán mi nem csak ilyen direkt támogatott szervezetként voltunk benne a Norvégban, hanem több nagy szervezetnek kerültünk bele tulajdonképpen így az ernyőjébe. A norvég programban ugye volt egy ilyen, ahol nagy budapesti országos szervezetek próbáltak mindenféle helyi kapcsolódásokat keresni és átadni az ott felhalmozódott tudást. És ennek szerintem legalább még olyan kivétje volt. Egyrészt nekünk rengeteg kapcsolatot hozott. Ez ilyen banális, meg koejus, meg nem tudom, de szerintem a civil szférában is az ilyen működő kapcsolatoknál fontosabb dolog igazából nincs, és mi erre mindig törekedtünk is, és ez sok vidéki szervezettől megkülönböztet talán minket, és én az egyik oknak, amiért az Emberség Erejével Alapítvány mondjuk ilyen önerőből abba a pozícióba jutott, hogy aztán másokat segítsen, azt szoktam mondani nekünk, amikor önkéntes volt mindenki, akkor is próbáltunk kapcsolódni, próbáltunk részt venni a konferenciánkon, hogyha civil ügy volt, akkor próbáltunk abban hiszen lenni, és szerintem sok szervezet nem fordít erre igazából erőforrást. Nyilván, mert nem tudom, küzd az életért, meg az ügyért, meg minden, és hogy ez
neked
egy ilyen...
Neked önkéntesekkel dolgozik, akiknek egyébként van egy napi 8, igen. Jó esetben 8, de többnyire azért a fölött lévő munkája.
Szóval sokadrangú dolog, de én azt mondom így utólag, hogy szerintem érdemes ebbe befektetni, hogy így próbálni, kapcsolódni, benne lenni a vérkeringésbe, mert hogy ezt hozza. Szóval, hogy nekem ez nagyon formálta ez az egész dolog azt, hogy én hogy gondolkodom a kapacitás fejlesztésről, és hogy aztán hogy alakítottuk mi ki a saját programjainkat. Mi 2017-ben kezdtünk el foglalkozni civil szervezetek támogatásával, regionális szinten, tehát ebből a szempontból hasonlóan a Kárpátokhoz, bár egy kisebb régió, tehát mi Dél-Dunántúlon kezdtünk el dolgozni Baranya-Somogy-Tolna megyékbe. Próbáltuk felépíteni. Nyilván nem véletlenül kerültünk azért a lehetőség elé, mi a Nyílt Társadalom Alapítványokkal meghívásos pályázaton nyertük el végül is azt a lehetőséget, hogy egy nagyobb mennyiségi forrást így éveken keresztül erősödő civil közösségek programnéven így ki tudtunk.
Tudnál te is mondani egy-két példát? Tehát a ti fejlesztő munkátoknak milyen eredményei
abszolút,
voltak?
Abszolút, tehát hogy szerintem ami nálunk így izgi volt, hogy nagyon kis kezdő ilyen lokális szervezetekhez tudtunk mi is odaérni, ami talán Budapestről nem feltétlenül olyan könnyű, tehát hogy ez adja talán ennek a programnak a savát, borsát, és ezért érdemes találni az ország különböző részein szerintem ilyen, nem tudom, partnerszervezeteket, akik így egy lépéssel közelebb tudnak menni. Azt láttuk, hogy tudunk behozni olyan szempontokat, amik nem feltétlenül nyilvánvalóak, tehát jó csomó szervezet volt körülöttünk, aki mondjuk először próbálta meg azt életében, hogy adományt kérjen. Attól a közösségtől tulajdonképpen, akinek az érdekében tesz, mert hogy persze sokszor előfordul, hogy egy civil szervezet olyan hátrányos helyzetű emberekkel dolgozik, akiknek nem feltétlenül van erőforrása, de hát azért nagyon gyakran van azért ott a közelben olyan, akiknek megvan, és akkor érdemes elmesélni azt a történetet, hogy magának ennek a tágabb közösségnek is hasznára válik civil szervezetnek a fejlesztő munka, és akkor ezt érdemes támogatni, tehát hogy több olyan szervezetet láttunk, aki úgy ment haza mondjuk egy képzésünkről, hogy hát egy-e franc, akkor most megpróbálják. Úgyse fog összejönni, de megpróbálják, és összejött, és nyilván olyan is volt, akinek nem, vagy hogy... Vagy akinek elsőre nem, de tovább csinált, és ebbe ilyen szerintem nagyon szépen végigvitt történet. Pécsen a Nevetni Kék Alapítvány, akinek mi adtuk az első olyan támogatást 2018-ban, hogy ők is fel tudtak venni egy állandó munkavállalót, és ebből az állandó munkavállalóból aztán olyan szépen felépítették magukat, hogy ugye aztán az utóbbi évek egyik legsikeresebb ilyen civil adománygyűjtő kampányát csinálták meg, amiben egy saját ingatlant tudtak venni, és most már 4-5 munkavállalóval dolgoznak, és őket éveken keresztül így kísértük.
Nagyon fontos volt szerintem az a gondolat, amit mondtál, hogy azért különösen fontos a ti szerepetek, mert hogy mondjuk a fővárosból nem feltétlenül látszik, hogy mire van szükség lent, meg hogy ezek a szervezetek hogy működnek. Tehát ti hogy látjátok, hogy mennyire más vidéken működni, mint mondjuk a fővárosban, mennyire mások a lehetőségek? Vannak-e jellemző strukturális különbségek? Hát tudjuk, hogy azért egy vízfejű országban élünk sajnos.
Abszolút. Egyébként nagyon érdekes, hogy ahogy mondtad, hogy 2017-ben indult ez a programotok, mert hogy mi is 2016-17-ben kezdtünk el dolgozni azon, hogy ott az észak-kelet-magyarországi térségben létrehozzunk egy ilyen civil platformot, ami egy ilyen informális együttműködés, egy körülbelül ilyen 30-40 civil szervezet, akik így rendszeresen vagy rendszertelenül részt vesznek ebben, és pont ebből az okból kifolyólag, mert nagyon nagy a különbség a főváros városi és környéki civil szervezetek felkészültsége, lehetőségei, működési környezete között a vidékiekhez képest, és hogy igazából az ő együttműködésük az nagyon fontos ahhoz, hogy túléljék azt a nehéz időszakot, aminek a közepében voltunk már akkor. Tehát ez a szűkülő civil tér, ami mi életünkben így a norvégos támadásokkal kezdődött, ez azért így elég lecsorgott így az észak-magyarországi térségbe is, vagy a vidéki térségekbe. Elmúlt 10 évben én úgy látom, hogy ez a különbség, vagy ez a szakadék a vidéki szervezetek és a főváros és környéki szervezetek között, ez csak még inkább nőtt. És hogy egyrészt szűkültek a források, egyre kevesebb forrás volt elérhető helyi vagy regionális szinten is, illetve azért elég sok olyan kormányzati intézkedés volt, vagy propaganda a civilek ellen, ami rossz fényben tüntette fel a civil szervezeteket, ezért nőtt a kilátástalanság, vagy kiszámíthatatlanság, meg valljuk be a félelem.
El is éreztek egyébként szervezetek ott a
környéket? Szerintem nagyon sok. Én azt látom, hogy így az elmúlt 10 évben az azelőtti állapothoz képest így a magyarországi civil szférának a középrétege az így hát megrogyott, vagy nem mondom, hogy kihalt, de hogy teljesen leépült. Ha azt nézzük, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti hasonló volumenű nagy adományi programot kezeltünk a mostani közös értékei programhoz hasonlóan, hogy majdnem 4-szer ennyi pályázat érkezett be, és minőségben is elég nagy különbséget észlehetünk, vagy hogyha visszagondolok, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt rengeteg olyan nagyobb, vagy közepesnek mondható civil szervezet volt vidéken is, ahol 2-3 főállású ember tudott dolgozni, a mosthoz képest azt lehet mondani, hogy eltűntek ezek a szervezetek, lehet, hogy jogilag léteznek, működnek,
de nincs hogy... tartalom mögött.
Igen, vagy ha van is, akkor ugye nem olyan mérvű, mert
nem
hogy
olyan hatékony,
el kellett
olyan...
menni azoknak az embereknek, akik főállásba 2-3-an ott dolgoztak máshová dolgozni, és ugye amellett önkéntesen végzik ezeket a tevékenységeket, illetve azért a források is jelentősen megcsappantak, tehát azért 10 vagy több évvel ezelőtt a Nemzeti Civil Alap elég bőkezűen osztotta a támogatásokat. Jó, hát ilyen 3-4 milliós projektekről beszélünk, de azért abban az időben ezeknek a szervezeteknek az elegendő volt arra, hogy a szakmai programjaikat tudják vinni, volt egy viszonylagos intézményi hátterük vagy struktúrájuk, esetleg még irodát is tudtak belőle bérelni, és hogy visszatérve a mondandóm elejére, hogy úgy láttuk, hogy ugye a bajban össze kell fogni, tehát hogy minden degradálódik, és hogy a civil szervezetek csak akkor fognak tudni úgymond túlélni, hogyha megosztják egymással azokat a praktikákat, vagy gyakorlatokat, vagy tudást, vagy információt, ami ehhez szükséges. És akkor mi is akkoriban kezdtük el építeni ezt a platformot, ami a mai napig él, van, amikor aktívabb, van, amikor kevésbé, de hogy nagyon fontos most is, hogy a vidéki civil szervezetek támogassák egymást, fogjanak össze, vagy esetleg együtt pályázzanak. De még mindig úgy érzem, hogy messze vagyunk a fővárosi szervezetek, azt látom, hogy azért nagyon sok olyan szervezet van, akik így felkészült, humán erőforrással rendelkeznek, mondjuk jól beszélnek angolul, jól írnak angolul, és ezért úgymond egyfajta ilyen nemzetközi networkingjük van, és ezáltal elérnek olyan forrásokat, le tudnak hívni olyan pályázatokat, amit mondjuk a vidéki kicsi vagy akár közepes szervezetek egyáltalán nem.
Andrés nagyon bólogatott.
Igen, abszolút. Tehát olyan nagyon sok minden jutott eszembe, hogy én is azt gondolom, hogy pont ez a középréteg, de egyébként mindami társadalmilag is ezt látjuk, tehát hogy ugyanezt történt szerintem a civil szférában, hogy akiknek volt egy jobb érdekérvényesítő, jobb forrásteremtő képessége, a nagyok azok így stabilan túl tudtak élni. A kicsik egyébként is olyan nagyon kevés pénzből dolgoznak, hogy ez a megszokásuk tulajdonképpen, tehát hogy ott érdemben nem állt be változás. Én rossz vagyok ilyen adatok megjegyzéséből, de hát a KSH adatok szerint tényleg a magyar civil szféra 60%-a ilyen néhány 100 000 forintos éves költségvetésből
100 000.
Van, tehát hogy azt meg most hogy mondjam, ilyen így-úgy azért valamennyire elő lehetett teremteni, és pont ez a középszint, aki a kapocs lenne, mert szerintem azért rohadt fontos ez, hogy ez a pici, mondjuk kistelepülési szervezet a fővárosi vezető civiltől olyan távol van valóságban, szerintem nem ugyanazt a nyelvet beszélik, igazából, hogy egy ilyen szervezet próbál mondjuk fejleszteni egy faluba, akkor arra automatikusan azt fogják, még mi is megkapjuk Pécsen, hogy de hát ezt ott nem lehet megcsinálni. Most nem akarok kiemelni senki, de tényleg egy nagy szervezet, aki itt ilyen éves szinten, nem tudom én, több milliós, tízmilliós, akár százmilliós módon tud adományt gyűjteni, arra nem tudom, Siklóson legyinteni lehet, hogy persze, oké. Okay. Pont ezért kell ez a középső szint, egyrészt, hogy lássák, hogy van közelebb is egy elérhető stabilitás, tehát, hogy lehet lépkedni, meg hogy érdemes is, hogy ezek a módszerek akár így kicsit adaptálva, de mégiscsak működtethetőek, és lehet, hogy én nem 10 millió forintot fogok vele összeszedni, de igenis nekem is törődnöm kell az 1% gyűjtésével, kérhetek nyugodtan pénzt, tényleg, ahogy már mondtam, a körülöttem lévő emberek, de most nem akarok mindig nagyon így a lóvén feszülni, csak hogy közben meg ez egy nagyon fontos része, amit a Bogi is mond, és hogy mondjuk ki, igen, hogy ez Magyarországon egy tudatos folyamat, itt megakadályozták azt, hogy legyen egy norvég civil alap, ez teljesen látszik, hogy kimaradt ez a kör, ami a környező országokban megvolt, illetve, hogy az átlátszónak meg a Válasz Online-nak köszönhetően pedig pontosan lehet látni, hogy a falusi civil alap meg a városi civil alap pénzeit hogyan használták föl, tehát ez egy tudatos kiéheztetése a szektornak, amitől ilyen túlélő üzemmódba kapcsolt egy csomó szervezet, ami egyrésztről szuper, mert még van, de a másik oldalról, és szerintem ezt láttuk a pályázatokban, hogy a túlélő üzemmódban nem lehet kreatívnak lenni. Tehát, hogy akkor te azzal vagy elfoglalva, a Maszló piramis is meg egy csomó ilyen példát tudok mondani, hogy életben maradjál.
Tehát nem a kreativitást erősít.
Igen, tehát, hogy nincs meg az a biztonságod, hogy te újfajta válaszokat tudjál hozni problémákra, hanem a berögződéseidnél maradsz, amivel túléltél, és megpróbálsz továbbra is túlélni, úgyhogy ez látszik most nagyon.
Most álljunk meg egy pillanatra, és még mielőtt tovább mennénk a beszélgetésben, hallgassunk meg egy másik beszélgetést, ami felvételről mindjárt szólni fog. Balogh Józseffel, a Szegedi Maszk Egyesület elnökével, a Magyarországi Alternatív Színházi Központ hihetetlen áldozatos munkával már több mint 30 éve évről évre megrendezi a Teáter Nemzetközi Színházi Fesztivált, ami egyedülálló ebben az országban is, hát ők is ugye túlélésre hajtottak folyamatosan, főleg az utóbbi években, de azért próbáltak más irányba is elmenni, úgyhogy ettől nagyon izgalmas és különleges az ő munkájuk. Ha egy képpel vagy egy metaforával kellene leírnod ezt a 33 évet, mi lenne az? Milyen volt ez a 33 év?
Hát milyen volt nekem, vagy milyen volt a Maszk Egyesületnek? Ha egyetlen kép, akkor az a Hajnóci utcai régi zsinagóga, amit nem 33, de 32 évvel ezelőtt befoglaltunk erre a színházi vállalkozásunkra. Akkor az egy olyan épület volt, amiben csupaszok voltak a téglafalak úgy derékig, nem volt padló, nem volt színpad, nem volt nézőtér, nem volt technika, és legalább két fesztivál úgy ment le 92, 93, 94, hogy amit odahoztak a színházak, és jött az a sok-sok száz és ezer ember, aki akkor nézte a mi általunk meghívott előadásokat. Aztán valamikor 2000 környékén addigra befejeződött egy ilyen alapfelújítás, minden szép fehér volt, aztán elkezdtük beépíteni. Ami nem változott 32 év alatt az, hogy nincs hűtés, nincs bent víz, nincs öltöző, mi pedig mindent beleraktunk, amivel ki lehet szolgálni most már másként a színházakat, de valójában ez egyszer egy mozgókép belül és egy állókép kívül, amiben nem sikerült átvinni egy olyan komfortot, amit mind a nézőink, mind a fellépőink megérdemelnének. Ez az egyik kép, a másik kép meg az, hogy azért ez nagyon keveseknek sikerült talán, hogy több mint 3 évtizede egy helyen lehetnek, és több száz színház, több tucat ország, több ezer előadása ott megvalósulhatott, mert ugyanakkor valami olyasmi is van, hogy ez az épület és ez a helyzet, ez minket választott ki, és viszont, és nem vitte el senki diszkónak, pedig volt ilyen akarat, nem lett belőle múzeum, pedig volt ilyen szándék, hanem megmaradt annak, ami majd gondolom velünk múlik el. már nem az épület, mert az remélem még 100 év múlva is ott lesz.
Bizonyos pontig fejlődött maga az egyesület, mert a külső körülmények ezt lehetővé tették, és volt egy pont, ahol elkezdett stagnálni, és most talán az elmúlt 10 évben pedig azt mondhatjuk, hogy inkább visszafejlődött, vagy legalábbis azt az utat kezdte el.
De ez nem csak a mi visszafejlődésünk, inkább mások az oldalhajtások, inkább nincs egy olyan karakteres és erős vonal, amiben akár ez a fajta alternatívnak nevezett, vagy szabad színházaknak nevezett, vagy független színházaknak nevezett vonalon tovább lehetett volna erősödni, tehát nyilván mi is az időben, ahogy mentünk befelé, erősödtünk is, meg gyengültünk is a körülöttünk lévő helyzetben, és a kultúrának teljesen megváltozott a szerepe nagyjából. Ez maradt az egyetlen jelenléti és azonos idejű kulturális megnyilvánulás, ami nem zene, mármint hogy a színház, de a közönségnek egy része megmaradt, de velünk telt velük az idő, de az utóbbi 10 évben lett az nagyon erős, hogy a középkorú nők nélkül nem lennének nézők, az egyetemisták, fiatalok már nem feltétlenül ezt a megnyilvánulási módot keresik, vagy generálják, akár maguk körül, mint megrendelők, akár mint fogyasztói ennek a fajta színházi kultúrának. Tehát inkább azt mondom, hogy most sok oldalhajtás van, amiben minden egyes dologért úgy kell megküzdenünk, mint hogyha külön projekt lenne. Nem lehet azt mondani, hogy oké, most lesz ebben a tematikában 10-15 előadásunk, mert lehet, hogy ma már nincsen abban a tematikában, amit mi preferálunk, 10-15 előadás egy országos merítésben. Nem lehet azt mondani, hogy oké, akkor majd hívunk akár Nyugat-Európából, akár környező országokból több nyelvű előadást, mert drágábbak is lettek, és másfajta elköteleződések felé mentek el, vagy professzionalizálódtak, vagy eltűntek, hát azért 30 év az el is tünteti. Ezeket a formációkat nagyon sokan kiszálltak, így ezek a vonalak lassan lemetszültek. Most van egy olyan fesztiválunk, amiben jó, hogyha hazai és néhány határon túli együttes meg tudunk mutatni.
Hogyan sikerült az elmúlt 10 évet mégis túlélni?
Hát ebben mindig volt egyrészt annyi, hogy nem adtuk föl, egy nagyon professzionálisan a munkáját megtanuló és azon bőven túl teljesítő gazdasági hátteret épített föl a Maszk Egyesület alelnöke Martinkovics Katalin. Azt hiszem, ő nála többet és eredményesebben senki nem pályázott ebben a szférában az elmúlt 30 évben. Nagyon sok olyan forrás volt, amit föl kellett kutatni, de lehetett rá számítani ezeken a meglévőkön kívül, amik majd most fognak éppen eltűnni, hogy éves működési pályázat, TAO pótló. Ugyanakkor hát azért csak csináltunk egy igazi civil lábat 2014-től a Megálló nevű közösségi házunkban, Szegeden a Tarjáni lakótelepen van, és azon keresztül mondjuk másfajta ilyen civil mozgásokat is le tudtunk követni. Mi az, ami egyáltalán a színházon kívül, vagy a kulturális események szervezésén kívül valamiféle felhajtó erővel bír, és akkor ezek olyan tevékenységek, amiknek van közösségi vonzata, mondjuk egy közösségi kert, olyasfajta a tevékenységek, amik az ingyenesség vagy a nagyon olcsóság miatt bejönnek, mint ilyen emberépítő vagy önépítő dolgok, a jógától a csecsemőtornán át, a hangfürdőn keresztül a könyvgyűjtésig és könyvcseréig és mindenféle más dolgok, és mondjuk onnan lehet olyasfajta ötleteket kapni, csak ezt nem tudom, hogy lehet a kultúrába átültetni, amit most egy éve talált ki az új stábunk, ezt úgy hívják, hogy komposztfutár. Azt találták ki, hogy nagyon sok háztartásban összegyűlik egy olyan komposztálható hulladék.
Szerves hulladék.
Szerves hulladék, igen, ami nem jut el, mert tömbház, mert panel, mert nem tudom én mi. Ezt összegyűjtik önkéntesek, és akkor oda hozzák hozzánk a közösségi kertünkbe, és ott lesz belőle komposzt. És ez például iszonyú sikeres, mert ez egy olyan pici rés, nem piaci, hanem civil, vagy hogyha úgy tetszik, ilyen öntevékeny rés, amit egyrészt meg kellett találni, föl kellett építeni, most már ennek van ilyen csoportja, meg olyan csoportja, meg egyre több önkéntesen, meg egyre többen tudnak róla. Meg
egyre több ember be tud vonzani, mert hogy nem egy bonyolult dolog egyébként összeszedni otthon a szerves hulladékot.
Abszolút, csak meg kellett találni, hogy ki fogja ezt közvetíteni, ki ismeri fel ezt a szándékot, hogy azt nem dobjuk ki a kukába, hanem lehet belőle valami, ami nyilván egy nagyon pici dolog, de hát hogyha elhoznak emberektől néhány mázsát, akkor az már valamit ér is ezekbe a kertekbe. kertekbe, és nyilván ezt most már mások is használni fogják, itt Szegeden, mert több közösségi kert is van. Ezt arra hoztam példának, hogy közben ilyesféle ötleteket lehet támogatni. A civil oldalról való működésekben több volt az elmúlt években a fantázia, mint ahogy mondjuk a szabad kultúra finanszírozásból kivonult nagyjából az állam. Úgy gondolták, hogy ettől a területtől elszakadva most már nincs is ezzel semmi dolguk.
De jól értem, akkor végül is ez a láb valószínű nem erősödött volna, vagy lehet, hogy nem is nőtt volna ilyen szinten ki, hogyha egy másik állam másik hozzáállása van mondjuk a kultúra finanszírozásával kapcsolatban?
De mindenképpen akartunk egy olyan fajta civil közösséget is létrehozni, amit nem feltétlenül azért találtunk ki, hogy a kulturális részünket erősítse, hanem magának az egyesületnek a beágyazottságát egy másik területen vagy egy másik szegmensben is meg tudja mutatni, és hát így azért az országnak a nagy ernyőszervezeteivel egyrészt mind kapcsolatban vagyunk, tehát a civilizáció közösség és ezek a fajta új szerveződések, ezek mind megtaláltak minket, és viszont ennek meg az a haszna, hogy mondjuk képzésben, workshopokban, egyáltalán a civil működés új formáinak a megismerésében ők nagyon sokat tudtak segíteni. Egy-kettő pedig hát ezek azért informális kapcsolatok is, és azért a civil mozgalmak egy részének van egy ilyen kiki alapú segítő rendszere. Ki ebben erősebb, ki abban erősebb, ki a képzést viszi, ki workshopokat csinál.
És azt én jól gondolom, hogy akkor a ti túlélési stratégiátok azért az nagy részt a civil léten alapult, tehát ezeken az új lábakon, amik az elmúlt 10 évben alakultak.
Az egyik fajta túlélés, hogy egyáltalán a Maszk Egyesület tudjon új helyzetekhez alkalmazkodva, új szervezetekhez pályázni, vagy nemzetközi kapcsolatokban tovább működni, az igen, ezzel lehetett kapcsolódni akár ilyen eurorégiós vagy határmenti ügyekhez. Valójában jobban, mint a kulturális ügyekben, azok valahogy leálltak, vagy nagyon programszerűek és egyfélékletek, és nem feltétlenül az előadó művészetet támogatják. És a mindenféle perifériális, tavaly megmaradt félpénzekből, meg a Kiskakas Gyémánt félkrajcárjából, ami egy ilyen egyéb projektből maradt, és még az idén fel lehet használni. Volt egy 33. fesztivál. Most szép akár pontot is tenni, kettős pontot tenni, vagy Nádas Péter azt mondta, hogy 3 pontot nem teszünk egy mondat után, úgyhogy azt biztos nem fogok tenni.
Idén először az merül föl, hogy akkor tényleg lehúzzátok a rólót?
Az elképzelhető, hogy egy szűkösebb fesztiválnyi pénzt egyszer még bele tudunk rakni a látható színházi részünkbe, de azzal, hogy a munkatársainkkal mi lesz, hogy a megállót hogy tudjuk fönntartani, mert ehhez pusztán a városi támogatás, ami egy 10 millió körüli összeg a színház esetében, és egy 3 milliós összeg, azért mondok összegeket, hogy legalább így lehessen tudni, hogy kb. Mennyi az, amire állandóan számíthatunk a város részéről, abból ekkora vállalkozást biztos, hogy nem lehet fönntartani. Ha pedig ezt elkezded lejjebb csavarni, akkor pedig nem felelsz meg azoknak a követelményeknek, amivel pályázni lehet. Nekem nem lesz újdonsága se a pince, se a padlás, se a 2 reflektor. Úgy kezdtem, úgy végzem. Ennyi.
Kicsit nehéz megszólalni, mert fájdalmas és méltatlan is azt gondolom az a helyzet, amiben a MASZ Egyesület van, de annyi feloldás mégiscsak van ebben, hogy azt is megmutatta, hogy azért micsoda ereje van egy ilyen közösségnek, tehát hogy egy egészen más lábat is ki tudtak növeszteni. Hányszor kellett egyébként szerintetek újra gondolniuk, újra tervezniük a civileknek saját magukat az elmúlt időszakban?
Sok minden felvetődött, ahogy ezt hallgattam. Egyrészt az, hogy ennek az újra tervezésnek azért volt sok pozitívuma. Ahogy te is fogalmaztál, hogy ilyen túlélési stratégiákat alakítottak ki a szervezetek, és ha nem is sok, de egy némelyik szervezet elég erős lábakra kezdett állni, ami azt jelenti, hogy így a helyi vagy közösségi beágyazottságát alapozta meg, vagy erősítette meg, és az ilyen helyi vagy szolgáltatás jellegű bevételeit sokszor osztta meg. Mert nekem az a nagy fájdalmam, hogy az elmúlt 20 vagy 25 évben a civil társadalom, vagy a civil szervezetek erre nem igazán helyeztek hangsúlyt. Én azt tapasztalom, ott főleg a mi térségünkben, hogy az egyesületek nem szednek tagdíjat, vagy olyan kicsi tagdíjat szednek, ami igazából jelentéktelen, és szerintem ez egy fontos dolog, hogy bevonjuk azokat, akik a tagjaink, vagy akikkel együtt dolgozunk, és igenis, amiért pénzt adok, azt komolyan veszem, azért felelősséget vállalok, és hogyha nem szednek tagdíjat, akkor onnantól kezdve senki nem veszi olyan komolyan azt az adott szervezetet. Vagy hogy nem alakítottak ki a civil szervezetek olyan szolgáltatásokat vagy programokat, amikért belépőt szednek például, hogy ilyen jellegű bevételekre tegyenek szert. Pedig szerintem ez nagyon fontos lenne, főleg most. Egyértelműen mindenki, vagy a többség a pályázati forrásokra volt ráva, és kifejlesztett bizonyos szolgáltatásokat, programokat, és azt akkor ingyenesen nyújtotta. És akkor mindenki jött, amíg az volt ingyenesen, aztán mikor már nem lett, nem biztos, hogy beletették az emberek, vagy az adott közösség, vagy célcsoport az energiájukat, hogy azt továbbra is fenntartsák. És ez sajnos így elment mellettünk az elmúlt 20-25 évben. Én azt érzem, és ez szerintem egy nagy hiba, viszont optimista is vagyok, mert hogy úgy látom, hogy azért vannak olyan szervezetek, vagy kezdeményezések, akik most kezdenek, vagy már meg is erősödtek ebbe, és kialakítottak bizonyos ilyen szolgáltatásokat, vagy programokat, vagy nyitnak az ilyen új típusú adomány szervezés felé.
Igen, mert az ember azt feltételezné, hogy egyébként ez a forrás szűke, ez azért erősítette a civil szervezeteknek a saját bázisukkal való kapcsolatát, ami lehet, hogy egy másfajta minőséget eredményezhetett, vagy eredményezhet a jövőben.
Szerintem nem erősítette, az nem. A baj, tehát, hogy egy ilyen sokszoros stratégiai hiba, amit én most így a Bogira kapcsolódva mondanék, hogy szerintem a magyar civil szektor, és azért merem ennyire ilyen fekete-fehérre mondani, mert szerintem az emberség erejéről alapítványra is teljesen igaz, hogy egy ilyen szolgáltató típusú és fókuszú civil szektor jött létre Magyarországon, és szerintem nagyon sokáig nem vettük észre, hogy ez baj, és ez két irányba is probléma. Egyrészt azért, mert igen, az emberek hozzászoktak ehhez, hogy a civilek ott vannak, csinálják, hú de jó, és hogy úgyis megoldják. Soha nem volt kérdés, hogy a civileknek honnan van erre forrása, hogy ők ott csinálják a programjukat, mert megoldották. Már sokkal nehezebb ennyi idő után elkezdeni ezt bevezetni, de hogy barátom, hát ez egy, vagy egy csomó pénzbe került, vagy bizé, nem tudom, belehaltak ötem, mert annyira küldetésesen tolták ezt a dolgot, ez az egyik fele. És a másik meg az, ami szerintem szintén látszik egyébként, és hogy egy kicsit vegyünk a szűkülő civil térbe is felelősséget magunkba, hogy a magyar civil szféra jelentős része az nem konfrontatív. Tehát, hogy sokkal inkább, ha egy hiányt észlel mondjuk, ami egyébként azonosíthatóan az önkormányzatnak vagy az államnak lenne adott esetben a feladata, akkor inkább megoldja ezt a hiányt, és úgy oldja meg, hogy valahonnan szerez forrást, bevonja és kipótolja a lyukat, és nem próbálja meg rávenni azt a szereplőt, akinek ez a dolga lenne. És ez megint csak hosszú évek során alakult így, és most ott állunk, hogy egy érdekérvényesítő kampányt megcsinálni Magyarországon egyébként már szinte lehetetlen, mert az állam vissza is élt ezzel, meg az önkormányzatok is vissza, már a tisztelet a kivételnek, de hogy visszaélnek ezzel a helyzettel, és nagyon nehezen kapsz, akár még közadatokat is. Egyszerűen az, hogy rávenni azokat a szereplőket, akiknek dolga lenne, ennek nincs meg így a kultúrája egyik oldalról se, és ez szerintem egy elég nehéz helyzetbe lavírozott mindannyiunkat, és hogy most próbáljuk ezeket a hiányokat, például egyébként a közösségiséget is, tehát megint csak a saját példánkon tudom elmondani, hogy az a fejlődés, amikor hú, végre, akkor vannak emberek, akik pénzért dolgoznak, egyébként egy csomó szervezetben ez egy nagy krízist okoz, amikor megjönnek az emberek, akik pénzért dolgoznak, és hirtelen változik egy szervezeti kultúra, egy csomóan lemorzsolódnak, azért mondjuk, mert hogy akkor ők most minek legyenek itt, ha vannak, akik pénzért
van,
dolgoznak.
Van fizetett alkalmazott, miért nem, akkor én miért legyek önkéntes?
Miért nem én vagyok a fizetett alkalmazott? Egy csomó minden. Másrészt meg hát ugye elkezdenek olyan elvárások jönni a szervezetbe, hogy hó, oké, hát én azoktól is szeretném, ha megbízhatóak lennének, meg elvégeznék azt, amit vállaltak, akik nem fizetett alkalmazott. Szóval egy csomó konfliktus létrejön ezekbe a helyzetekbe, ami nyilván egy másfajta szervezetet hoz létre, de nagyon sokszor az történt szerintem, hogy emiatt pont ez a bázis, ami eredetileg megvolt, az így elmorzsolódott, és lettek ezek az emberek, akik megtanultak profin csinálni egy szervezetet, és eltűnt mögöttük viszont a közeg. És ez akkor nagyon nehéz helyzet, amikor a szervezet újra valamiféle ilyen probléma elé néz, akár anyagilag, akár az, hogy mondjuk valamilyen külső nyomás nehezedik a szervezetre. Az egyetlen igazi megtartó erő, hogyha van mögötte tömeg, és hogyha nincs meg ez a bázis, akkor sokkal könnyebb egy szervezetet elnyomni, és szerintem ezt is nagyon, nagyon jól látjuk, hogy ezzel foglalkozni kell, és szerintem erről is szó van ebben a bejátszásban is, hogy nem véletlen az a váltás, hogy ők elkezdenek egy ilyen közösségi szolgálatot is tulajdonképpen létrehozni, és csak annyi mielőtt így a Boginak visszadom a szót, hogy nagyon érdekes egyébként a MASZ-nak a helyzete, mert hogy ők nekünk most éppen egyébként támogatottjaink, és nagyon sokat dilemmáztunk rajta, mert hogy egyrészt a MASZ egy fekete öves szervezet, aki nem szorul rá feltétlenül arra a programra, amit mi most kínálunk, de van két új ember, aki csinálja ezt a közösségi helyet, akiknek meg ez nagyon jól jön, és úgy fejlődik a szervezet kapacitása szinte, hogy egyébként van kapacitása a szervezetben, de mi ezzel tudunk hozzáadni, hogy új emberek is így ezáltal bekapcsolódnak.
Hát ez kihallatszódott, hogy ők egyébként ezt a folyamatos fejlődést és tanulást ezt nagyon-nagyon fontosnak tartják. Nekem egyébként pont róluk az a kérdés is eszembe jutott, hogy ez egy mennyire jellemző dolog, hogy új célcsoportot, új tevékenységet, új missziót vállal föl egy szervezet. Tehát mennyire tud rugalmas lenni? Erről mi a tapasztalatotok?
Hát egyrészt, hogyha szükség van rá, már mint mondjuk anyagi okokból is, mert mondjuk ezáltal lehet bevételt generálni, akkor szerintem gyorsan ráállnak erre a szervezetek, és szerintem például ez is hozzájárult ahhoz, amit András mondott, hogy egy időben főleg ezek a nagyobb európai uniós pályázatok, ezek a TAMOP-ok, TIOP-ok, EFOP-ok vitték el a szervezeteket ebbe az irányba, hogy mindenféle szolgáltatásokat nyújtsanak, vagy bevonuljanak akár ilyen új területekre is, amit mondasz, mert hogy erre lehet pályázni, és akkor ezt csinálom. Egyébként meg, hogyha ebből csak mondjuk, mint ilyen belépőszerű, vagy ilyen jellegű bevételt generál egy szervezet, akkor szerintem lehet, hogy ha ugyanannyi a befektetés, mint amennyi a haszon, vagy legalábbis az így arányban áll, akkor elmozdul egy szervezet ebbe az irányba. De én a mi térségünkben azt láttam, hogy a szervezetek inkább maradnak annál, ami az alapküldetésük, vagy amiért létrejöttek, és minden erővel próbálnak olyan utakat, vagy ahogy te is fogalmaztál, ilyen túlélési stratégiákat, praktikákat kialakítani, amivel fent tudják tartani ezt a tevékenységüket, vagy ezeket a programjaikat, de ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak emiatt a szolgáltató jelleg miatt nem konfrontatívak a szervezetek, hanem én például azt érzem, hogy mindenki nagyon el van fáradva. Úgy, ahogy az egész magyar társadalom nagyon el van fáradva.
Kiégés.
Igen. Illetve, hogy nem csak a forrás hiány, de hogy a sok-sok próbálkozás, tehát hogy így visszatekintek, megint mondjuk így 10 évre visszamenőleg, hogy azért sokkal harciasabbak voltak a szervezetek, sokkal jobban kiálltak egy-egy ügybe, és most inkább ilyen helyi dolgokra gondolok, hogyha volt valami atrocitás, vagy bármi nem ilyen jogsértés akár ott a mi térségünkben, hogy akkor sokkal jobban megmozdultak a szervezetek. Most úgy érzem, hogy nem is azon, hogy jaj, majd jön valaki, aki megoldja, hanem hogy nem, bele se bonyolódunk, mert hogy nincs értelme, mert hogy úgysem lesz eredménye, és akkor miért fektessünk ebbe bármi nemű energiát is. És ez viszont már nagyon szomorú, hogy eljutottunk ide, mert hogy szerintem a civil szférának egy nagyon fontos feladata, hogy változtasson egy adott állapotom, vagy akár a meglévő nem jól működő rendszereken, és hogyha már a civil társadalom is lemond erről, mert úgy érzi, hogy nincsen esélye, akkor ki fogja ezt csinálni.
Igen. Mennyiben teremt most új helyzetet az, hogy több nagy pályázati program is indult, ugye uniós és amerikai források is érkeztek, megtörténtek az első kiírások, kiértékelések, vannak nyertesek, tehát hogy ez mennyiben jelent majd egy új helyzetet, hogy azért ez a donáció, ez most újra beindult?
Még csak egyelőre így elképzelhetjük, hogy mi lesz ebből. Valahogy az van ezzel az egész, amiről keveset beszélünk, hogy van egy ilyen előregedése is a szektornak, tehát hogy nem nagyon látszanak azok az új emberek, fiatalok, akik megérkeznének, és hogy ide kapcsolnék még egy pillanatra vissza a bejátszáshoz, hogy ezt nekünk is tudomásul kell venni, hogy nem csak a kultúrában nem klasszikus színházi fogyasztók a fiatalok, hanem ők a civil aktivitásban is nem azért ezeket a klasszikus formákat részesítik egyelőre előnyben. Ez kérdés, hogy azért, mert hogy nem tudják, hogy így is lehetne, és van egy ilyen lendület, ahogy csinálják, ahogy jön nekik, de hát sokkal inkább az látszik, hogy akik bevonódnak ilyen informális csoportokba, nem kezdenek el egy szervezetet alapítani, nem abba gondolkodnak, hogy ők 5 vagy 8 vagy 10 év múlva ezt akarják csinálni, hanem most akarnak megoldani valami problémát.
Tehát ezt a hosszú távfutást ezt nehezen.
Igen, szerintem erre kell egy választ így kidolgozni a szférának. Szerintem most például ezeknek a forrásoknak, amiket tudunk, hogy a következő mondjuk ilyen 3 évben biztosan itt vannak valamilyen eloszlásban, hogy ezt mennyire tudjuk segíteni akár mondjuk, hogy ebbe így történjen valami változás. Én abból a szempontból pozitív vagyok, hogy nekünk a Bogiékhoz képest egy nagyon ilyen mikro támogatási programunk van, tehát mi kis pénzeket osztunk itt tényleg néhány 100 000 forintokat pici szervezeteknek, és abban viszont azt látom, hogy nagyon sok új kezdeményezés pályázott hozzánk, ami tök jó. Kérdés, hogy ebből így lesz-e hosszú távon mondjuk elköteleződés a civil szférában. Mi nyilván azon dolgozunk, hogy próbáljuk az ilyen hálózatépítést is csinálni hozzá, hogy találkozzanak ezek az emberek, hogy egy ilyen friss lendület tudjon jönni. És hát ja, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Voltam már olyan beszélgetésben, meg hát mi is agyaltunk rajta, hogy nem lesz-e baj, hogy ennyi év kiéheztetés után így hirtelen ráöntünk ennyi forrást.
Meg hát mekkora felelősség ez nektek, hogy ki van éheztetve teljesen a civil szféra, és akkor most, hát ugye vannak győztesek, de vannak vesztesek is, tehát hogy akkor lesz, akinek nem adunk.
Hát igen, és ezt akartam én is mondani, hogy többszörösét is beleönthetnénk.
Hát ez az elmúlt 10 év állapotaihoz képest.
Sőt, én egy kicsit így szkeptikus vagyok, mert hogy ugye belegondolunk az egyéb mondjuk Amerikai Egyesült Államokból jövő forrásokra is, akkor ezeknek ugye a fő célja a demokrácia, jogállamiság erősítése, és ezért vagyok szkeptikus, hogy ez így mennyire fog lejutni a vidéki Magyarországra, vagy így a Budapest és környéki jól felkészült civilek úgymond lehívják ezeket a forrásokat, és nem tudom, hogy ez mennyire fogja szolgálni a vidéki társadalmat. Annyira nem ismerem ezeket a programokat, már mint az Andrásékét, illetve a NIOC-nak van a Stronger Roots elnevezési programja még, ami ilyen kapacitásfejlesztés, ugye, tehát, hogy pont ezeket a gyengeségeket próbálja erősíteni, amikről beszélgettünk, mint beágyazottság, illetve bázisépítés, ilyesmi. Szerintem ezek nagyon-nagyon fontosak, de hogy azért a közös értékeink program pályázatainak bírálata során is érzékeltük, hogy a civil szervezetek távolinak érzik maguktól, úgymond a Európai Uniós alapjogok promótálását, mert hogy ez ennek a programnak az egyik fő célja, és hogy nem tudtak úgymond azonosulni, vagy legalábbis fogalmazhatunk úgy, hogy nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy nehezen tudták ebbe a keretrendszerbe elhelyezni az ő tevékenységeiket, vagy programjaikat. Tehát ez volt a legfőbb oka annak, hogy ennyi, és ezek a projektek kerültek támogatásra.
Ez is ugyanaz a sztori, mint amit az elszegényedésnél mondtunk, hogy ezt is ki lehet vetíteni ilyen társadalmi szintre, tehát a civileknél is megvan, ugyanaz, amit Magyarországon meg kellene csinálni, hogy elmesélni valahogy az embereknek, hogy a jogállam az nem valami baromi összetett fogalom, amivel Brüsszelben meg Budapesten kezdenek valamit, hanem ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy te normális módon hozzáfér szolgáltatásokhoz mondjuk a kis környezetedben, nem lopják el belőle a pénzt, hogyha valami problémát észlelsz, akkor tudod, hogy hova kell fordulnod, vagy legalábbis így valaki majd meg fogja mondani, tehát hogy működnek ezek a rendszerek körülöttünk. És valahogy szerintem ugyanúgy, mint ahogy össztársadalmi szinten, úgy civil szinten se tudjuk még jól elmondani ezt a történetet, hogy attól, hogy a falunapot meg a nem tudom mit szervezi meg az adott civil szervezet, de hogy ennek lehet egy olyan kivétje is, hogy igenis, ha van a faluban egy ügy, akkor ő lesz az, aki meg tudja mozgatni az embereket, és innentől már ott vagyunk, hogy igenis ő is kapcsolatban van a demokráciával, meg a jogállammal, csak valahogy ez a váltás, vagy ez az értelmezés, összekapcsolódás, ez nincs még meg.
De a közéletiskolája hirdetés mindig, hogy a demokrácia nem főnév, hanem igen.
Ezt nem nagyon lehet jobban mondani, igen.
Van-e olyan lehetőség, ahova lehet majd pályázni, tehát amiről most így be tudnátok a végén számolni?
Igen, a közös értékeink program keretein belül folyamatosan lehet pályázni az úgynevezett akciópályázatokra, ahol 10 000 euró a megpályázható keretösszeg, és nyilván ugye az akciókról beszélünk, akkor ilyen rövidebb lélegzetvételű projektekkel lehet pályázni, és itt olyan akciókat vagy kezdeményezéseket várunk, amik a demokrácia, a jogállamiság, illetve az Európai Uniós alapértékek hazai promotálásához járulnak hozzá.
Nekünk fut az Erősödő Civil Közösségek programban az inkubátor a program, ez volt az, amire itt már utaltam, hogy itt egészen kezdő szervezeteket támogatunk, és akkor van egy másik alprogramja is ennek az Erősödő Civil Közösségeknek, a katalizátor, ahol meg azt mondtuk, hogy pont ezt a talán második vagy következő lépéshez szeretnénk hozzá segíteni a civil szervezeteket, ennek szeptemberre a kiírása.
Köszönjük szépen!
Ezzel műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Legközelebb az oktatás és a civil szervezetek kapcsolatával foglalkozunk. Miért járunk iskolába? Hogyan tudja feladatait teljesíteni az oktatási rendszer a 21. században? S mivel tudnak ehhez hozzájárulni a civilek? Milyen támogatást tudna adni egymásnak egy ideális világ oktatási rendszere és civil társadalma? S mindeközben, melyek a magyar realitások?
A podcastot az Ökotárs Alapítvány készíti a Reclaim a Civil Space projekt keretében, amely Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az EAA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation pályázatán keresztül.